Máté evangéliuma 9. fejezet 18-as verséhez lapozzatok a bibliáitokban. És innen olvassuk az Isten igéjét a 26. versig. Kérlek titeket, hogy álljatok fel az ige olvasására. Isten és az ő beszédérenti tiszteletből. Már tudom, most már kényelmesen elhelyezkedhetek. Elnézéseket kérem. Nem vallásos liturgia, hanem ugyan szívbéli kifejeződése Isten iránt volt tiszteletnek. Bár hiába állunk föl, ha meg nem tartjuk, igaz? Tehát mégis a tisztelet igazán nem a testhelyzetünkből adódik, hanem a szívünkből, de mégis sokszor a testhelyzetünk kifejez valamit, ami a szívünkben van. És így kerek a kép. Tehát Máté 9:18. Miközben ezeket mondta nekik, íme egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte is, így szólt. Lányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. És íme egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt, bízzál, leányom, hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Amikor Jézus bement az előjáró házába, és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt. Menjetek innen, mert a lányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a lányka kezét, mire az felébredt. És híre ment ennek az egész vidéken. Ámen, eddig az ige. És ahogy kértük is az Úr szelleme, adjon betekintést még mélyebben a Krisztus szívébe, személyébe. Az előző alkalommal a Jézus tanításával foglalkoztunk, amelyet éppen a farizeusoknak és az őt megkereső János tanítványainak válaszolja a bőjtel kapcsolatosan, és megértettük azt az elmúlt alkalommal a Biblia tanulmányozásunkból, hogy Jézus egy újat hozott, mert a régi betöltötte a küldetését, és nem volt alkalmas befogadni azt a fajta rugalmasságot, szabadságot, azt az áradását Isten jelenlétének, azt a dinamizmust, amely Jézus Krisztussal eljött, azt a fajta szabadságot, természetességet, kapcsolatorientált gondolkodásmódot, az judaizmusnak a törvényszagú, megmerevedett formái, amelyek ugye böjtre, szabályokra, törvényekre, formákra, különböző státuszokra voltak osztva, és akik nem fértek bele ebbe a kockákba, azok nem voltak jó hívők is, mert Jézus nem fért bele a kockába, ezért őt nem tartották jó hívőnek, sőt, vallási szabadossággal, linkséggel vádolták, ugye, hogy egyrészt Mátéval eszik, egyrészt nem böjtől, tehát mindenki vehet a biztosítékot, és mondta Jézus, hogy nem is alkalmas ez a fajta régi struktúra arra, hogy befogadja az újat, ezért én újat hoztam, amely a régi bőlnő ki, a régi betöltött a küldését, és egy új folytatás következik, egy új szövetséget hoztam létre. Nagyon fontos ez a Biblia igazság, mint megértettük és imádkoztunk is az elmúlt összejövetelem, a helyi gyülekezetnek a személyre nézve is, hisz mi magunk is hajlamosak vagyunk arra, bármennyire is furcsa, hogy bemerevedjünk. Bekockázzuk magunkat. Az első ilyen konfliktus akkor jön ki, amikor változások történnek. Mondjuk a gyülekezet életben, mikor megváltoznak a dolgok. Ugye nem úgy történik valami, ahogy szoktuk. Mindig meg lehet nézni, hogyan reagálunk. Amikor nem az történik, amit várunk. Na most, hogyha felháborodunk, és idegesek leszünk, akkor már kezdtünk a merevedését, a tömlőnek a megkeményedése, a rugalmatlansága állapotába kerülni, már csúszunk bele a vallásosságba. Erre hoztam egy-két példát. Most ez egyetlen egy módon kerülhető el, hogy egyedül a názáreti Jézus Krisztusban bízunk, és az szellemére hagyatkozunk. És a Szent Szellem által megértjük az igéi kinyilatkoztást, és van egy szabadságunk, egy szellemi szabadságunk együtt mozdulni Isten szellemével. Első és legfontosabb felelőssége mindig a vezetőnek, a vezetőknek van egy gyülekezetben, hogy a Szent Szellem együtt dolgozzanak, együtt működjenek, és ezáltal együtt működjenek Krisztussal. Aztán a vezetők felelőssége az is, hogy a gyülekezet segítsék arra, hogy megértsék, mi az Isten akarata, és együtt dobbanjon a mi szívünk arra nézve, hogy megértsük, és meg is cselekedjük az Úr akaratát. Ezek vannak fázisai, folyamatai, függ attól, hogy Isten milyen időtávot adott nekünk a változásra, vagy a célok elérésére, meg függ attól, hogy mennyire vagyunk merevek. Mennyire vagyunk rugalmasak, flexibilisek. Isten akaratának megcselekvésével a mozdulásunkat az is meghatározza, hogy mennyire vagyunk rugalmasak, szabadok. És fontos, hogy a gyülekezetünk egy frissességben maradjon, egy új szövetségi gyülekezet legyen. Erre mondja nem véletlenül a Zsidókhoz írt levél írója által a Szentlélek, hogy a Zsidó 13:17-18-ban, hogy bízatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozza, mert ez nem válik javatokra. Imádkozzatok értük, mert meg vagyok győződve arról, hogy lelkiismeretük tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Azonos ugye a levél írója ezzel. Tehát a vezető felelőssége az, hogy vezetés vegyenek, mindenkinek a maga területén megvan a felelőssége, ezzel kapcsolatban nyilván megvan nekem is, megvan a házi csoportvezetőknek, megvan a szolgálati területeknek a felelősségeinek is a felelőssége, hogy vezetés vegyenek Istentől, megértsék a saját területükre nézve a Szent Szellem mozdulását, Isten akaratát. Aztán pedig a közösségnek felelőssége az, hogy hogyan figyelnek arra, amit a vezetők által küld a Szentlélek, azokat a kijelentéseket, hogyan viszonyulunk hozzá. Kivéve a biztosítékot, és azt mondjuk, hogy beszélt ilyeneket, hogy gondolt ilyeneket. Tudom, hogy elég aktuális is. Vagy úgy gondolkodunk, hogy a legjobbat akarja. Biztos a legjobbat akarja, és valamilyen az Urat kezdi keresni ebben a dologban, és azért kell változtatnunk dolgokat, mert Isten akar valami újat hozni a helyzetre vonatkozóan, egy élőt, egy rugalmasat. A szívünket teszteli mindig az, hogy hogyan gondolkodunk Istenről, az, hogy hogyan reagálunk a vezetőköz. Ha bizalommal tekintünk Istenre, és a Szent Szellem vezetését keresünk, akkor hiszünk abban, és ennek a tükrében, Krisztus való bizalmunkban bizalmat építünk a vezetők fel, és hiszük, hogy a legjobbat akarják, mikor nem is értjük. A vezetők felelőssége, hogy elvegyék Istentől a vezetést, még akkor is, ha nem tévedhetetlenek. Azonban, hogy bizalmi légkör van egy közösségben, akkor szabadon, tisztelettel, szeretettel tudjuk egymást bátorítani, segíteni, megbeszélni. Nagyon sokszor a vezetőségén is én mondok valamit, vagy a másik mond valamit, akkor figyelj, hogy gondoltad ezt? Jól van ez így? Biztos, így van? És amikor én is megválaszolom, tényleg nem is úgy van, hogy én gondoltam, igazad van, segítettél, köszönöm. És egymást korrigáljuk, segítjük. De ennek ez csak akkor fog működni, ha egy tiszteleteljes, bizalmi légkör van. A názéti Jézus Krisztus azt mondja, hogy ezt a légkört hozza el, ezt a fajta bizalmi légkört. Szóval őszinte, természetes, kapcsolatorientált légkört hozza az új szövetségben, és amikor ő ment Máté házába, az nem egy vallásos szertartás volt, nem egy liturgikus elem volt a új szövetségi istentiszteletből, hanem egyszerűen csak örült annak, hogy Máté megtért. Tehát ennyi volt az egész történet, ezért volt olyan furcsa istentisztelet éppen kedden vagy csütörtökön, amikor a kocka vallásos emberek böjtölni szoktak, ő megevett. Tehát ezt a dolgot szerettem volna még megerősíteni az előző témával kapcsolatban, hogy az Úr adja meg egyrészt vezetőknek, hogy megteremtsük a bátorítás légkörét magunk körül, nekem, házi csoportvezetőknek elsősorban, aztán minden szolgálati terület felelősének, hogy megteremtse maga csoportjában, körében azt, hogy nem csak a múltját néz az embereknek, nem csak a jelenét látjuk az embereknek, hanem meglátjuk bennük a jövőt. És képesek vagyunk meglátni az értékeket, az ajándékot, az áldásokat, még akkor is lehet, nem azon az úton van most. De higgyétek el, ez a szemléletmód esélyt ad a másiknak a változásra, és kihozhatja belőle, pontosabban segíthet neki, hogy kijön belőle a legjobb. Amen. És viszont is fontos ez a fajta gondolkodásmód a gyülekezet részéről és a testvérek részéről a vezetők felé. Hogy a legjobbat feltételezi, még ha hibázik is, vagy nem érti esetleg a másiknak, hogy miért mit mond, akkor is a legjobbat feltételezem, hogy biztos a szíve tiszta, és a legjobbat akarja tenni, és ez is bátorítja a vezetőt, hogy a legjobb jön ki belőle. Amen. A fordítottja az katasztrófa, azt nem szeretném ecsetelni, mert abból is biztosan van tapasztalatunk mindannyiunknak. Egyik a sóhajtozás, a másik az örvendezés. El lehet dönteni, hogy melyiket szeretnénk. Én az örvendezésre szavazok, kitart velem. Nagyjából szeretnétek ti is örvendezni. Hát ennek a bibliai értelemben megvan a feltétele, az új szövetség gondolkodásmód, a Szent Szellem szabadsága. Ugyanis egy olyan történettől találkozunk itt, két nagyon mély, problémás helyzet, szituáció, reménytelen szituációval találkozunk, amikor az emberi elme, az emberi okoskodás kifújt. Tehát lejárt, vége. Itt nincs mit okoskodni, itt nincs mit beszélni. Egyik esetben egy 12 éves kislány, ugye az én lányom most 13 éves, körülbelül azt hiszem Tamásnak a nagyfia Dávid, 11, 10, most lesz 12, tehát ilyen korosztályú gyerek volt, ott van már velük 12 éves, és egy 12 éve vérfolyás asszony, aki akkor kezdett a betegség, amikor született a gyerek. Szituációval találkozunk, egyik haldoklik, és ugye már, amikor Jézussal beszél, a apa tudjuk a Lukács beszámoljában, hogy közben már jön a halálhír, hogy meghalt a gyermek, a másik pedig egy olyan eset, amit már minden megpróbált a személy, hogy meggyógyuljon, minden pénzét ráköltött az orvosokra, gyógyszerre, minden módon próbált megmenekülni, ennek meg van az oka, majd mindjárt megnézzük, hogy milyen helyzet is volt, és egy reménytelen szituáció van. Tudjátok, a feleségem szokta mondani, hogy nem tudok mit mondani. Nem tudok mit mondani erre. Ez olyan ilyen szituáció az embereknek, ez a két helyzet, most erre mit mondjál? Hiába okoskodsz, itt az kevés. Itt nem lehet okoskodni, azt mondod, nem tudok mit mondani. 12 éves gyerek meghal, az egy borzalmas dolog. Valaki 12 éve beteg, és ezért kiközösítik, nem tud megházasodni, nincs gyereke, borzalmas dolog. Nem tudsz mit mondani. Nem kell okoskodni, nincs is rá szükség. Itt csak egy mennyei perspektívából, isteni hatalommal, a Krisztusnak az ereje által, az a reménység, ami Krisztusban árad, az által lehetséges valamilyen változás. A változás itt ilyen szituációban csak Krisztus által lehetséges. Ilyenkor ezt sokkal jobban látjuk és érzékeljük, mint máskor, pedig máskor ugyanaz a helyzet. Abban a relációban, amiről beszéltem, az egymás közötti kapcsolat, tehát oda-vissza való gondolkodásból is, mint mondtam, erősen rajtam van ez a fajta késztetés, hogy ez a bátorítás légköre dolog, ez menjen előre. És azt is tudom, hogy nem egy könnyű dolog, még egy változás végbe megy. Magamon is figyelem. Tehát az a jó, hogy én magamon is figyelem, hogy milyen reakcióim vannak. Ha hibázik mondjuk a gyerekem, vagy kollégám, hogyan reagálok? És fülön csípem magam, Sanyi, nem a bátorítás légkörén teremtetted meg. Tehát fordítsál, barátom, egy kicsit. Tehát nagyon jó ez a dolog, mert a gondolkodás módomat is kezdi megváltoztatni Isten, és az értékítéletemet is nekem is kezdi alakítani, és remélem neked is. És nem hagyom abba, és a Szent Szellem sem hagyja abba. No, tehát olyan szituációról van szó, ami túl van az emberi okoskodáson, jó tanácson, emberi együttérzésen, túl vagyunk. Itt már nem lehet mit csinálni, itt az emberek azt mondják, hogy vége. De mi nem tudom mit mondani. Látjuk a Lukács beszámolójában, Lukács 8-ban, Lukács evangélium 8. fejezetében, éppen a 41. versben olvasok azt, amit én mondani akarok, de ott számol be Lukács is a Jairus látogatásáról és ennek az asszonynak a találkozásáról Jézussal. Azt mondja, hogy Jairus a helyi zsinagóga, az a Kapernaumú zsinagóga vezetője volt. Előjárója volt, azt jelenti, hogy ő volt a főnök a zsinagógába, és gondoltok bele, éppen előtte találkozunk azzal, hogy a nagy buzgó hívők, tehát aki az ő vezetése alatt volt, aki éppen kérdezik a mestert. Néhány perc telik el, és azt látják, hogy valaki belép ebbe a beszélgetésbe, mert beszélgettek. Ez egy teljesen életszerű szituáció. Beszélgettek közben, belép valaki, ugye itt vannak a farizeusok, meg a János tanítványai, itt van Jézus, meg a tanítványai, és közéjük belép valaki, és leborul a földre a porba. És nézik a farizeusok, ez meg a főnök. Jairus, azért gondolhatott, megváltoztatta a klímát egy pillanatra, hogy mi itt tanítjuk a mestert, meg számon kérjük a mestert, és a mi főnökünk pedig itt padlót fogott, itt már itt van a földön, és vége van. És tudták, hogy miről van szó, mert ők se tudtak segíteni, valószínűleg gyerek nem most lett beteg. Ugye, és Jézus távolabb volt, tudjátok, szolgált a Ladanusok földjén, és mikor visszajött, már gondolom, nagyon várta ez az ember, hogy mikor jön vissza Jézus, és mikor meghalt, hogy jön, azonnal sietett, hogy segítséget kér. Nem érdekelte a status quo. Nem érdekelte a hatalom. Nem érdekelte, mit mondanak az emberek. Túl volt ezen. Egy dolog érdekelte, hogy belekapaszkodjon az utolsó lehetőségbe, a názeti Jézusban, hogy megmeneküljön a gyereke. Nem érdekelte, mit fognak mondani a farizeusok. Nem érdekelte, mit fognak mondani a város lakói. Nem érdekelte, mit fog mondani Jézus, vagy a tanítványa. Őt ezt nem érdekelte. Ő egy érdekelte, hogy megmeneküljön a gyermeke. Ez az egy érdekelte, és megszűnt minden. Megszűnt minden, ami emberi elvás, ami emberi adja, le lehet focizni, játszani, amikor tudjátok, hogy szoktatok lehet is, hogy csinálni, lefocizzátok, lesakkozzátok, ezt mondom, azt mondja, így mondja, így reagál, úgy reagál. Itt nem volt ilyen. Nem volt lehetőség erre. Tehát oda megy hozzá, és berobban ebbe a helyzetbe, kettői közé ez a vezető ember, és segítséget kért. Szokták mondani, van egy mondás, én is többször szoktam ezt így idézni, hogy Jézus nélkül élni lehet, de meghalni nem. Egy picit hasonló szituáció ez, hogy vannak helyzetek, amikor az ember nélkülözi tudja Istennek a jelenlétét, Istennek a kegyelmét, Istennek a mindenható azt a hitet, hogy van valaki, ugye sokszor eddig jutnak az emberek, hogy valaminek lenni kell, egy kapaszkodót. Egyszer azt mondta egy nem keresztény ember, egy nem élőhitű ember, hogy Istenben igazán nem hiszek, de az is borzasztó lenne, ha biztos lennék benne, hogy nincs. Tehát ugye a kettő között vívódott, nem hitt benne, de azt azért fölfogta, hogy borzalmas lenne, ha 100%-ig biztosan nincs senki, hanem magunkra vagyunk hagyva. Azért, ha belegondoltok, ez tényleg súlyos lenne. A mai fordulatokban, a mai világban semmi más nem számíthatná, csak az amerikai elnökre, meg a NATO-ra, vagy az Unióra, vagy a bankárokra, vagy a vezetőkre Magyarországon. Azért elég kilátástalan a helyzeted. Nem tudnád, hogy van nekik is főnökük. Igaz? Gondoljatok bele. Még belegondolni is borzasztó. Tehát ez a helyzet is olyan, mint mikor az ember, mint ázott veréb, már minden kötél szakadt, és akkor az egyetlen egy szalmaszál, az egyetlen egy ágacska, a szakadékba zuhansz, egy ágon megkapaszkodsz, egy inda, azt megfogod, és nem engeded el, mert ha elengeded, akkor lezolsz. Ez a kiélezett szituáció az, amiben találkozik a názáreti Jézussal ez a főnök, ez a főember, ez a zsinagógai előjáró. Tehát először is Jézushoz ment. Ezt olvassuk a beszámolóban. Elment arra a helyre, ahol a reménytelenség, a kilátástalanság, a kudarcok helyébe a reménység lépett. Elment a hit szerzőjére, betöltőjére és fejedelméhez, Jézushoz. A reménytelenség helyét ott hagyja, a kilátástalanságot ott hagyja, kilép és belép Jézus erőterébe, abba a helyzetbe, ahol minden lehetséges. Mint új remény, mint a régi kudarcok, fájdalmak utáni egyetlen lehetőség. Mert az embernek ez egyetlen lehetőség volt, nem volt más. Ez nagyon fontos dolog. Így megy Jézushoz. És azt gondolom, ez igazi megtérés is. Akkor valaki így, én nagyon feláll a hátam a szörny, még azt mondják, hogy próbáld ki, legalább próbáld meg. Szokták mondani, megette a fene. Tehát ha valaki így lesz keresztény, hát megpróbálom, vagy letesztelem az Istent, hogy jó-e, ugyan már, abból nem lesz komoly hívember sose, ha csak el nem jut eddig a pontig, hogy nincs másom, csak te vagy Uram. Csak rád van szükségem. Megértettem, hogy te vagy, és az életem csak benned és által nyer értelmet. Szükségem van rád, Uram. És köszönöm neked, hogy te is úgy vagy, hogy neked is szükséged van rám. Nem értem miért, de valami fantasztikus dolog ezt átélni és megtapasztalni. Azt is tudjuk a beszámolóból, hogy három evangélium volt, a Máté, Márk, Lukácsot elolvasol a történetet, hogy úgy hagyott a gyereket, hogy halálán van, tehát szokták mondani, nem órái, hanem percei vannak a gyerek életéből, és még úgy hagyja ott, hogy él, de már mikor Jézussal találkozik, már Máté úgy is számol be, hogy meghalt, tehát úgy gondolja, és azon menni meghalt. Lukács pedig beszél arról, hogy még mikor megérkezik Jézushoz, akkor ugye azt mondja, hogy gyere el, mert lehem halálán van, és út közben pedig kapja a hírt, hogy meghalt, tehát ez így áll össze. A beszámolók nem ugyanabban a ponton kapcsolódnak be mind a három evangéliumban. Így a teljes képet így lehet látni. Aztán leborul előtte, azt egy fantasztikus dolog, hogy nem azt mondja, hogy jó napot kívánok, Jairus vagyok, én vagyok itt a Góré, a vallási vezető, és te is rabbi vagy, hát valami, én is az lennék, végül is, hát pariba vagyunk, hát én lehet, én nagyobb főnök vagyok, mint te, de azért gyere már segíteni, de nincsen elő semmi szó. Akkor leborul, akkor megtalálja azt a pozíciót, amely a legjobb pozíció arra, hogy valaki felemelkedjen. Nemrégen láttam a Nabukodonozorról készült festményt, amikor négy kézláb áll, ugye szőrben, szőrös mezítelen, és füvet eszik. Emlékezt, a király volt Nabukodonozor, és Isten lázadt, fölkelt, és azt mondta, hogy én alkottam, én tettem magam nagyján, és akkor ugye, azt hiszem, 7 esztendeig négy kézláb megy, mint az állat, és azt Isten megszabadítja, hogy meglátom ezt a képet, egy Istenfélem szállt meg, Uram, minden dicsőség a tied, halleluja. Nem mintha Istennek ezen a terve vagy akarat az életemre nézve, viszont a magam oldalára viszont fontos tudni, és fontos mindannyian tudni, hogy minden, ahova eljutottunk, és minden, amire rendelkezünk, annak forrása az Isten. És ez ad egy szellemi szabadságot az ember életében, egy helyes értékrendet, egy igazán élvezhető teljes életet. Tehát ez a pozíció, a Jairus pozíciója, ahonnan lejjebb már nem lehet kerülni, leborul a föld, de onnan már csak felfele lehet jönni. Ez a legjobb dolog. Hát onnan már nincs lejjebb, onnan már csak fölfele van. Bemegy ebbe a pozícióba, és az a szellemi törvényszerűség lép akcióba, életbe. A Máté 18.4-ben olvassuk, ugye, amikor a kisgyermeket odaállítja Jézus középre, és akkor példának állítja, hogy olyanok nem lesznek, mint a ez a kisgyerek. Semmiképpen nem mentem a mennyek országába, és azt mondja Máté 18.4-ben, majd erről, majd valamikor 2011-ben. Meglátjuk egyébként, figyeljünk a Szentlélekre. Én is igyekszek. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Mi történt? Azt mondta, figyelj csak kicsim, gyere már ide, állj már ide középre, hadd mondjak valamit a bácsiknak. És a kisgyerek nem oda. Nem megyek. Hogy jössz te ahhoz? Mit parancsolgasz nekem? Megmondom a kapukámnak. Nem mondja a kisgyereke, fogta? Odaállt. Nem tudta, mi fog történni, csak odaállt. Nézett Jézusra. És mondja, na látjátok? Nem okoskodik. Bízik bennem. Nem akarom bántani. Nem akarok elvenni tőle valamit, hanem csak adni fog neki valamit. És bizonyára megállotta, rátett a kezét, és gondolod bele azért, Jézus megsimogatta a buksiját, rárokat egy jókor áldást. Azért ez betartott neki. Még most is szerintem, mennyben ott ugrándozik, azt mondja, uram, én voltam azt. Most rólam prédikál, hallod? Ah, én vagyok. Tehát bekerült a Bibliába. Tehát érzitek, igaz? Egy alázatos lélek volt, nem volt felfoglalva, hogy pöfeszkerű, mint mi vagyunk néha. Vagy én beszélek magamról. Hanem szerintetek ilyenek. Ugye ez egy jó távlat. Nyilván, hogyha még nem vagy ilyen, azért nem kell most sorsolozni magadat, hanem legyen egy vágy a szívünkben. Uram, én vágyom ezzel a bizalommal. Ez egyszerű. Semmi. Nézzétek, nem gondolom, hogy így történt, hogy kisgyereket megszólította az Úr, hogy kicsim, gyere ide, hadd mondjak majd a bácsiknak, meg hát neked is. Én most engedelmeskedek Jézusnak. Én most itt állok Jézus előtt, és én most felnézek Jézusra. Tehát ez nem így történt, hogy milyen ilyen három pontban, mint ahogy néha szoktuk csinálni a tanításokat, hogy három pontban gyerek meghallott Jézus szavát, gyerek engedelmeskedik Jézusra, gyerek felnézett Jézus szavára, Jézus megállt a gyereket, a gyerek hazament. Tehát ugye, és akkor írunk egy könyvet, hogy 4 pont vagy 5 pont az engedelmesség 5 pontja. Na, tessék. Tehát ez nem így történik alapvetően, hanem ennél sokkal természetesebb. Amen. És igazán is az új szövetségnek a nagyon fontos áldása, hogy nem kockák vannak, és nem 10 pontok vannak, és 4 pontok vannak, meg 8 pontok vannak, hanem életek vannak. Életek vannak, szituációk vannak, helyzetek vannak, és abban a szellem szabadságában, Krisztusra figyelve, egyszerűen csak mozgunk benne. Sok görcsölés és félelem és akadozás van ilyen, tudjátok, mikor homokot öntenek a fogaskerekek közé, és nem olajozottam, egy ilyen nyekerek, nyiszorog, recseg, ropog. Amikor az ember rosszul gondolkodik erről az egész kereszténységről, meg Krisztus központosáról, meg Isten vezetéséről, ezt tudjátok, most sokat mondom, mert már is annyi tanfolyam van a Isten vezetéséről, hogy rettenetes, már komolyan mondom. Holott végülis semmi nagy hókusz-pókusz nincs benne. Nyilván mindig, mikor nagy dolog előtt állunk egy családban, és hozunk egy döntést, akkor általában megvitatjuk, nem? Ha nagy döntéseket hozunk, azt mondjuk, jó, holnap ezt csináljuk. Adjuk a házat, elmegyünk Amerikába. Oké, persze, jó, rendben van. Tudod, általában a feleség egyből mondjuk, igen, drágám. Mondjuk keleten lehet, mert ugye nem is tehet mást, érted? Szóval nem akar zebra lenni. Már csíkos. Tehát... De ez nem normális. Ha nagy döntéseket hozunk, mit szoktunk csinálni? Megnézzük, végig gondoljuk, átimádkozzuk, megbeszéljük, megérünk rá, megnézzük a lehetőséget, felmérjük a lehetséges jövőt, a helyzetet, az eszközeinket, a forrásainkat, következményeket, nem? Nem? Hát a nagy döntéseket, ez a normális, nem? Hogy azért végig gondolom, hogy az hogy legyen. Az, hogyha most kiflit vagy zsömlét, hát zsömlét kívánok, veszek zsömlét. Igaz? Azt úgy nem szoktuk, hogy uram, melyik péksüteményt rendeled ki nekem? A kalácsot azt utálom, de hogyha akarod, megeszem. Én igazán sóst kívánnék, de ha édest akarsz, akkor... Tudom, hogy egy kicsit ilyen kanikírozom a helyzetünket, de néha ilyenek vagyunk, nem? Isten szellemének szabadságában ő vezet bennünket. Ott van mindig. Tehát ő nem olyan, mint a Kossuth rádió, akkor hallgatod, mikor bekapcsolod. A Szentlélek folyamatosan jelen van az életünkben, és mint Isten gyermekei életében, és szerintem folyamatosan beszélget velünk, kommunikál velünk. Kritikus helyzetekben, lazább napokon, feszültségben, kiránduláskor, ott is lehet feszültség, de már úgy értem, azt tudjátok, ezt a piknikes kék ég, sunshine, madar csiripelnek, zöld, gyönyörű pázsit, hangyák nélkül. Nem ezt az erdő, gyönyörű lombozat, hűszelő, fúj, réten kiterítelek is. Na, szóval érted. Tehát ugye erre gondoltam, erre a fajta impulzív képre, ami ilyen nyugalom, békesség és mégis. Szóval ilyen, ott is ott van az Úr. Így van? Nem? Érzitek, amit akarok mondani? Közösség, kapcsolat. Tehát elfoglalta a pozíciót ebben a helyzetben Jairus, ami ahonnan csak fölfele van. Ebben a helyzetben ez normális volt. Így van? Tehát nem így van? Tehát Jairus nem valami abnormális vallásos cselekedetet hajt itt végre, hanem egyszerűen a szituáció kilátástalanságában, kétségbejtő voltában reagál egy normális ember. Odaborul Jézus, hogy azt mondja, Uram, könyörülj rajtam, tudom, ez oktatnak itt, tudom, én is miket beszéltem róla, még a múlt héten is, vagy az elmúlt hónapban, hogy én ellenet beszéltem, tudom, Uram, mindent tudok. De azt is tudom, hogy ha te nem segítesz, más nincs. És ezzel ő mindent elismert, nem kellett azt mondani, hogy bocsáss meg, Uram, hogy múltkor rosszat mondtam róla. Hát mindent elismert. Nem várta is, na, így csak le, mit mondtam múltkor? Tehát nem várja ezt, hogy Jézus, mert látta a szívét, hogy na majd, ha megvallod, akkor majd akkor foglalkozok veled. Itt ebben benne volt az, hogy ő megbánta. Hogy ő megtört. Így van? Jézus többet látott annál, mint mi azt gondoljuk. Látta a szívét ennek az embernek. Azt mondja Máté 23:12-ben, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Ne feledjük el, hogy ezt a megalázkodást nem Jézus igényelte. Tehát itt ez a szellemi törvényszerűség nem arról van szó, hogy Jézus azt várja, hogy megalázkodjál, hogy felemelhessen. Tehát ez is egy rossz gondolkodás volt, ószövetségi. Hajlamosak vagyunk, új szövetségi keresztényként is így gondolkodni, hogy Jézus azt várja tőled, hogy alázatos legyél. Nyakon váglak. Tehát nem erről van szó. Nem várja Jézus, hogy alázatos legyél, de ez a szellemi törvényszerűség, hogy felemelni azt lehet, aki lehajol. Tudjátok, szoktuk a fuldokló esetét mondani, fuldoklót akkor lehet kimenteni, amikor leütik, vagy elfárad, mert hagyja magát megmenteni. Itt erről van szó, ezekben az igékben. Nem az, hogy Jézusnak az, Jézus önteltségét növelt, hogy na itt ez a... Jairus, na most! Rámugadjuk állam, mi? Tehát ugye ez egy degenerált, rossz, istenképből fakadó gondolkodásmód, amivel rendelkezhetünk mi újszövetségi keresztények is. De nem ilyen Jézus. Itt ebben a történetben semmi nyomát nem látom annak, hogy ő örült volna ennek, hogy Jairus, na most Jairus, meg vagy. Szó nincs erről. Mert nem ilyen Jézus. Jairus viszont felismerte Jézusban a szabadulás egyetlen és utolsó esélyét. Nem volt más számára. Hadd hangsúlyozzam. Azt mondja a Jairus neki, hogy most halt meg a lányom, jöjj, és tedd rá a kezedet, és élni fog. Jézus teljes hittel volt, hogyha a názáreti Jézus elmegy, kezét ráteszi a lányára, az fel fog támadni a halálból. Azért ez nem semmi hit. Még sincs akkora hitem, mint a százorosnak. Aki azt mondta, Uram, szólj, elég, ne is gyere ide, és meggyújul a szolgám. Mégsem mondja Jézus neki, na barátom, akkor még tornáz egy kicsit a hiteden, mert még nincs elég magas szinten a hited. Nem szoktuk így gondolkodni a hit kérdésében. Hogy na, akkor fog segíteni az Úr, tehát úgy egy ilyen kép jött elém, néha úgy gondolkodunk, hogy Jézus ül a trónom, lenéz, gyenge kettes. Szóval ugye hit témában. Várj, hogy na, még növekedjen a hitet, barátom, és akkor ennek sincs nyoma se, hogy miért nem hiszel a Jairus úgy, mint a százoros? Azt mondja a Biblia, hogy elmegy vele. Ennyi. Mi történik? Egy kis mondatrész, és Jézus elmegy vele. Ennyi hitre jutott el. Ez volt a bizalma. Óriási dolog volt, ne felejtsétek el azért. Tehát itt egy halott támasztás volt, egy hit volt. De annyi hite volt, abban volt hite, hogyha eljön Jézus, és megérinti a lányt, akkor fog föltámadni. Eddig volt a hite. Azt nem hitte, hogy ha most mondja, bár megtörténhetett volna. De Jézus ezt meg tudta volna tenni. Mégsem vitatkozik ezzel az emberrel, hanem enged neki, és azt mondta, ez a hitet szintje, értékelem. Fantasztikus dolog. Jairus, érzem a fájdalmadat. Megyek veled. Együtt töltök veled időt. és elmegy vele, hogy találkozzon vele. Ugye az a fajta hit, amiről beszéltem, az olyan, mint a egy talentumos szolgának a hite a Máté 5.24-ben olvasunk róla, hogy oda ment hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudom, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan így jutesz, ahova nem szóltál. Ugye ez a fajta rossz hit, rossz gondolkodásmód Krisztusról. Igazság az, az igazság maga az ő személye, az ő lényeg, az ő szíve. Ő az igazsági szabaddá tud és akar tenni. Tehát ez a Jézusnak a szándéka. Ő tud szabaddá tenni, és akar is. Amen. Tehát Jézusnak nem leli örömét abban, hogy az emberek meg vannak kötözve, vagy nyomorúságban vannak. Ő nem azt mondja, jó, akkor a nyomorúság még jó lesz, hadd növekedjen a hitük. Ez egy buta gondolkodásmód. Mindjárt még meg fogom erősíteni, még egy igét is nézzünk még ezzel kapcsolatosan. És veszélyes gondolkodásmód, a buta gondolkodásmód, ne úgy érts, hogy buta vagy, ha így gondolkozol, hanem azért buta gondolkodásmód, mert elválaszt Istennek a valóság személyétől. Egy rossz következtetésre vezet bennünket, amikor ilyen szituáció jutunk. Egy keserűségre, félelemre vezet bennünket Krisztussal kapcsolatban. Tehát elválaszt bennünket az ő személyétől, szívétől, lényegétől. Pedig ő nem ilyen. Hisz ő annyira szeretett bennünket, ugye, hogy meghalt helyettünk, és vállalt a kínhalált is, hogy kifejezze a szeretetét. Akkor hogy, tehát most gondolj bele, hogyha ilyen szenvedésen ment át Jézus, akkor hogy lehetne, hogy ő olyan, hogy ő tétlenül nézi valakinek a nyomorúságát, aki az övé, az ő gyermeke. Hogy? Tehát lehetetlen, nem? Nem így van? Tehát lehetetlen, hogy egy hívő embert, Jézus, aki ennyit tett, értünk, bejön a székébe, azt mondja, na gyerekek, küzdjetek itt, aztán majd a végén majd leszek is mennyország, addig meg itt elszórakoztok. Tehát ő nem ilyen. Megindul a szíve, és ott van velünk, szurkol, drukkol, erőt ad, vezet, bátorít, felemel, aktív, nem passzív. Oké. Okay. Ez az igazság. Aki Jézus Krisztus, és az igazság pedig szabaddá tesz. Halleluja. No, menjünk tovább. 20-as, 21-es versekben lép be az egész történetbe ez a 12 éve vérfolyásos asszony. Maga a görög kifejezés következőképpen fordítható már az asszonyra vonatkozóan: nő, asszony, feleség, mennyasszony. Tehát valamelyik volt ezek közül. De azért lényeges dolog ez, mert hogyha bármelyik is ez a nő a három közül, tehát asszony, nő, érett nő, 12 éve vérfolyásos, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy 23-30 éves, 25-30 éves körül nőről van szó. Minimum. Tehát azt kell látni, hogy lehet, hogy mennyasszony volt. És sőt, ez a betegsége. És ugye tudjátok, egyrészt az, hogy nagyon korán jegyezték el egymást keleten, és néha többször a jegyesség az egy év, két év, három év is lehetett. És lehet, hogy jegyesség közben lett az ő betegsége. Zsidó törvények kimondják, és nyilván így etikus, hogy a betegséget el kell mondani a házasság előtt, ha van valamilyen tudott betegsége, bármelyik félnek. Tehát ezt meg kellett mondani, egyrészt azért, mert ez kötelezte, másrészt, hogy a házasság ezt úgy sem lehet eltitkolni. És akkor innentől kezdve megtört ez a kapcsolat, nem tudott férhez menni. Lehet, hogy a vőlegény várt rá egy évet, kettőt, hármat, hogy meggyógyul, drágám, fizetem is, menjél orvos, de azért valószínűleg 12 évet nem biztos, hogy várta az a vőlegény. De valószínűleg, akit szeretett, az már másnak a férje volt. Ha asszony volt, tehát férnél volt, akkor ugye tönkerett a házas életét, nem tudott gyereket szülni, nem volt házas élet a férjével, tehát megrontott a 12 év, iszonyú sok idő a betegséggel azt így vinni. Ha nő volt, akkor minden kérőt el kell utasítani az apjának, mert tisztátalan volt a lánya. Ha tetszett is neki egy fiú, szerette volna, fellángolt volna a szerelem a szívében, akkor is azt kell mondani, hogy nem, nem lehet. De azért ez kemény dolog. És eközben szakadatlanul minden pénzt a családi kasszát kisöpörve befektette, az orvosokra költötte, és sokat szenvedett tőlük, azt mondja Márk evangéliumában, az evangélium 5. részben, hogy gyógyuljon meg. Nem normális dolog ez? Abszolút normális. Az ember gyógyulni akar a betegségéből. Persze, hogy mindent megmozgatott. És hallott egy orvosról Jeruzsálemben, hallott egy orvosról Damaszkuszban, és kifizette az utat, elutazott, ugye nem repült, hanem ment ezzel, azzal, amazzal, amivel éppen szamárháton, vagy bármilyen szállító eszközzel elutazott, elment, és kifizette, hogy hátha, és mindig reménykedett, és minden reménysége után jött a csalódás. És jött a csalódás, jött a csalódás, jött a csalódás, 12 éven keresztül. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a 3 Mózes 25-33-ban leírottak alapján, a 3 Mózes 15-25-33-ban leírtak alapján, ez az asszony tisztátalannak minősült. Ugyanolyan volt, mint a leprás. Tehát akit megérintett, az is tisztátalan volt. Ilyen szempontból a kapcsolataiból is ki volt közösítve. A fekhelyén, ha valaki ült, tisztátalanná vált. Tehát a dolgai, az evőeszközei, minden a családjában is külön volt választva. Tisztátalan volt. 12 év. 12 éve reménykedik a változásban, és 12 éve nincs változás. Ki az, aki legalább 12 éve keresztjén már? Ki az, aki kevesebb, mint 12 éve keresztjén? Sokan vagytok, még gondoljatok bele, még nem is vagytok annyira hívő, amennyi időt ez az asszony ebben a küzdelemben töltött. Emberektől várva segítséget. Megérinti a ruhás szegélyét. Ez ugye nagyon erőteljes kép, ahogy oda megy a tömegben ez az asszony Jézushoz. Mutatja hitét Jézus az asszonynak, hogy Krisztusra tekint. Ez nagyon fontos kép. A másik pedig nyilván helyzetéből fakadóan nem is lehetett nyilvánosságra lépnie, mert akik hozzáértek, az mind tisztátalan lett. Tehát ő törvényt szegett, és ennek következmény lettek volna. Azokra is, akik hozzáért, és ő ránézve is. Azon felül meg Jézus, ha tudottan érinti meg, ő így gondolkodott, akkor Jézus is tisztátalan lesz, tehát akkor nem tud szolgálni. Tehát nem volt más választása, neki meg szükség volt a gyógyulásra, és azt hitte, hogy egyedül Jézusnál lehetséges, máshol sehol. Ezért most mit csináljon? Hát titokban, hátulról oda ment, oda mászott valahogy, és akkor megfogta a ruhája szegélyét. Tehát emiatt történt ez így. Nem azért, mert ő nem vállalta volna az föl, de egyszerűen ebben a helyzetben fakadóan nem tehetett mást. És megfogja a ruhája szegélyét. Oda néz Jézusra, hogy ige jött fel benne, amit múlt alkalommal Regina is említett, a Zsoltárok 37.4. Szóval gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kérését. Ez az asszony már semmi másra nem foglalkozott. A Názáreti Jézusra koncentrált, ő rátekint, és azt mondta, Uram, csak Te, és nincs más. És a szíve kérése pedig az volt, hogy meggyógyuljon. Ennél többet kapott. Tehát ez a hit, ami az asszonyban volt, Jézus helyezte a középpontba. Ő rátekintett, benne gyönyörködött, tőle várta a szabadulást, a gyógyulást. Azok után, hogy Márk 5.26-ban olvassuk, és említettem, hogy sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, ez Márk 5.26, tehát, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Ilyen is előfordulhat. Az orvosok segítsége is Krisztusra tekintve működik. Tehát én is nagyon megtanultam ezt. Az elmúlt időszakban volt lehetőségem gyakorolni. Nem szeretnék itt mártírkodni, vagy valami, de azért lehet látni, hogy a legjobb szándék, a legjobb kapcsolat, a legjobb orvos is úgy működik, ha te Krisztus látod abban, és az Úr áldja meg. És ez a helyes hozzás gondolkodás mód. Most, akik előtte vagytok még a megpróbáltatásnak, az Úr adjon gyógyulásra, mégis orvosi beavatkozásra lesz szükség, akkor így gondolkodjatok. És az emberileg ugye a lehetőségei korlátai az élet vége, kifújt. Se pénze nem volt, se reménye nem volt, minden, komplett, lenullázva, egyedül Jézus. Jó állapot. Nos, Jézus azonban a kapcsolatot törekszik. Megérinti a ruhája szegélyét, és érezte, hogy beállt a testébe a gyógyulásnak az ereje. Ami fantasztikus dolog lehetett, hogy az azt mondja, mint a villámcsapás, vagy nem tudom, mi történt, de akkor megfogta, akkor zuty, rászakadt valami, a gyógyító erő kiárat Jézusból, és azt érezte, hogy meggyógyult. Elhagyta a betegség, a gyengeség. Gondoljatok bele azért a vérfolyással, milyen vérszegénység lehetett az életében. Milyen gyengeség, erőtlenség, aluszékonyság. És amikor meggyógyult, hogy abban az órában azt mondja itt Márk, a másik helyen azt, hogy ott helyben, tehát ezt ugye abban az órában is lehet folytani, ott az ő idejében, tehát abban az időben, amikor éppen ott volt, akkor érezte, hogy életerő tölti el. Fú, visszatér az életed, minden így bemegy az Istennek az ereje az életébe. És azt olvasjuk, hogy Jézus hátra tekintett, és meglátta őt. Miért nem lehetett az, hogy Jézus úgy is sietett? Hát fontos dolga volt. Most itt van ez az asszony, örüljön neki, meggyógyult, halleluja, megy tovább dolgára. Nem. Jézus megáll, hátra tekint, és azt mondja, és meglátta az asszony. Tudta, hogy miről van szó. Tehát Jézus, tehát kiérintett meg, ugye, feszítő kérdést. Ezt nem Jézusnak volt szüksége erre a válaszra, Mert ő tudta, hogy érintette meg, hát ő szellemben. Tehát ugye ez az, amikor a szellemi érzékelésről beszélünk, hogy az emberi szem, a fizikai szemekkel a külsőt látod. A szellemmel látod a belsőt is. És ha van valakinek ajándéka, a szellemek megvizsgálásának ajándékára, vagy profétai ajándéka van, akkor sokszor kinyilatkoztatja Isten neki a szívet. Megint hangsúlyozom, hogy ez egy ajándék, a Szentlélektől Isten mindenkinek van. Ne csodálkozz, más nem látja azt, amit te. Hanem szolgálj vele. És ez egy ajándék, és nem azt jelenti, hogy akkor egy szellemi ezzel az ajándékkal rendelkezel, mert ugyanis szellemi, aki irgalmasságot, bátorítás, könnyületet gyakorolja, és ez által megy be Isten eleje azokban a kapcsolatokban és az emberek életében. Tehát ez ugyanolyan szellemi, vagy amikor neveli valaki a gyerekét a Krisztusnak, és tud türelmes lenni a gyerekével, ugye nevelni, tanítani, bátorítani, buzdítani. Amen. Az ugyanolyan szellemi dolog, egy fontos küldetés, felelősség. No, rátekint, ugyanis Jézus nem akarta azt, hogy ő egy csodadoktor legyen. Nem akarta azt se, hogy csodatévő talizmánnál tegyék a köntösét, vagy személytelen gyógyító legyen. Tehát Jézus nem ezt hozta el, amit most csinál, tudjátok. Pénzért, személytelen módon sokszor, kuruzslók. Ő személyes kapcsolat törekszik az emberrel. És a gyógyulás, a szabadulás ezen a személyes kapcsolaton keresztül lép be a vele közösségre lépő ember életébe. Nincs kapcsolat nélküli szabadulás Krisztusnál. Ő az ő vele való közösség által, közösségben közli a gyógyulást, a szabadulást az ember életével, és nem engedi el az asszonyt, mert ő találkozni akar ezzel az asszonnyal. Pontosabban közölni akarja vele, hogy elfogadja és szereti. Tehát tud róla. Tudja, hogy hittel jött hozzá. És valami több történt az asszony szívében, mint amit ő gondol. Érzi talán olyan furcsa az egész, még az ember megtér és újjászületik, akkor ugye hát még májnap is visszaemlékszek rá, hogy én nem tudtam megmagyarázni. Csak hiszen olyan élmény volt, olyan más dimenzióba kerültem, másképp láttam a világot, hogy én nem tudtam, hogy mitől lett ez. Majd később ugye kitanítottak, és el tudom most már ilyen szépen mondani, hogy újjászülettem, megtértem, és a szenteket újjászülettem, új identitás jött létre bennem. Ezt nem tudtam elmondani, csak egyszerűen új volt az egész. Az azt mondja, és gondolom, meggyógyult, és akkor... Tehát nem tudtam, mit csinálja, hát ugrálni nem akart, de ugye akkor kiderült volna, hogy mi újság van. És hát ez Jézus azt mondta, hogy tudok rólad. Fontos vagy nekem. Több történt veled, mint hogy meggyógyultál. Megérintettél. Találkoztál velem. És akkor oda néz Jézus, rá néz meg, és akkor azt mondja, azt olvassuk, azt hiszem Lukácsban, hogy megrettent a szíve. Tehát ugyanazt szót használja, hiszen Márk vagy Lukács, bocsánat, majd mindjárt beleírtam itt valahova. A Jairusnál, amikor kapja a rossz hírt, mint az asszonynál, amikor lelepleződik. És akkor odafordul Jézus hozzá, és azt mondja, bízzál, leányom. Hát ez egy fantasztikus. De nem korholja az eljárásait, hanem bátorítja, majd még elő a bizalom szól, bízzál. Azt mondja, a leány pedig azt jelenti, hogy leányom, tehát vér szerinti, hozzám tartozó leányom vagy. Bízzál, leányom, hozzám tartozol. Mert megvan írva, hogy akik befogadják őt, azok hatalmat kaptak arra, és tehát minden, aki befogadja őt az ő szívébe, és hitét beléveti, hatalmat kap Istentől arra, hogy Isten gyermekévé legyen. János 1.12. Amen, így van. Tehát az történt vele, hogy új élete lett ennek a nőnek, ennek az asszonynak. Akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratában, hanem Istentől születtek. Halleluja. 24. versben olvastuk ebben a szakaszban, hogy Jézus találkozik azokkal az emberekkel, akik fel voltak fogadva arra, hogy sírassák el a halottat. Ugye abban az időben akkor szokása volt, hogy fizettek zenészeknek, meg olyan embereknek, akik jajgattak. Tehát sírtak, jajvészékeltek, és hangos volt. Ez egy kulturális elem volt, része volt a szertartásnak, és már kifizették ugye ezeket a zenészeket, meg jajgatók, és már ordibáltak. Ugye sokan pedig jöttek, mert hát tragédia történt. Tudjátok, azért 12 éves gyerek meghal, akkor azért összejönnek a szomszédok, ismerősök, bú, de borzasztó. Ugye ez megrázza a közösséget, tehát érthetően nagy sokaság gyűlt össze, és ezek az emberek ugye temetésre készülnek. Tehát itt már nem arra készültek, hogy ez a lány élni fog, hanem már a temetésre készültek. Tehát csak az egész légkör, ugye már egy lemondó légkör volt. És akkor belép Jézus ebbe az egész szituációba, a fuvolások, a zenészek, a jajgatók, siránkozók zajongásába, és azt mondja, hogy hagyjátok abba, mert ez a lány nem halt meg, hanem alszik. Ez a rabbi elmegy esze, csak nem veszik figyelembe, hogy mellettem a Jairus. És Jairus szemében a kétségek között remény van. Tehát Jairus hozta oda az apja ennek a lánynak ezt a rabbit, ugye hát az Isten fia volt, tudjuk, hogy nem egy tanító volt, hanem ő volt maga az Isten, aki jelen, Isten fia, akiben Isten jött el erre a világra, és kinevetik. Természetes emberi reakció, azt mondom. Tehát, hogy ide jön itt valaki, azt mondja, hogy még szórakozik itt. De mégis gonosz. És nem tisztelték azt az esélyt, ami egyedüli és utolsó volt Jairusnak. De nem tudták elfogadni, hogy tegye meg, még ha nem is hitték. Legalább azt tisztelték volna, hogy ennek az embernek még van a szívben reménység, hogy hát, ha megtörténik. És erre Jézus azt mondja, hogy menjetek innen. Menjetek innen. Nincs itt. Ennek nincs itt semmi helye és ideje, amit most itt csináltok. A lányka nem halt meg, hanem alszik. Ők pedig ugye cinikus módon kinevetik, ami emberileg érthető, de mégsem helyén való. Nem támogatható. Aztán nem akarnak kimenni. Tehát ők úgy gondolták, hogy mit ugrál ez a dolog. Nem ő hívta őket, nem ő fizeti őket, nem megyünk sehova. 25. versben ezért olvassuk, hogy küldjétek ezeket ki. És akkor itt jön Jairusnak a döntése, hogy együttműködik Jézussal, vagy hagyja az egészet. És azt mondja, kiküldték őket. A Jairus döntött, azt mondta, hogy befejeztük a sirotást. Nincs itt ennek a helye. Itt van a mester, és a lányom föl fog támadni. Menjetek innen. És Jézus oda ment a lánykához, és mondja, megfogta a kezét. Döbbenetes kinyilatkoztatás. Megfogja a lány kezét. Ézsaiás 41.13. Figyeljetek. Nagyon elképesztő. Ézsaiás 41.13. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked. Ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás 42.6. Én az Úr elhívtalak igazságért, az igazságért, én fogom kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal nemzetemet. Mit jelent a Jairus név? Ami görög megfelelője a Jair Héber névnek. Ő megvilágosít, ő fényt ajándékoz, Isten sugározzon. Tehát ez a fajta, a nevébe hordozta Jairus ezt a fajta reménységet, Istennek a világossága jöjjön re az életedben, ez jött be. Ugye, itt az Ézsaiás 42.6 a messiás profécia. Hát ő benne jön a világosság arra a helyre, a reménytelen sötét helyekre. Bejött a világosság, és ezáltal kapott reménységet Jairus is. Zsoltárok 23.3.4. Lelkemet felüríti, igaz ösvényen vezet az ő nevéjét, ha a halál ányék a völgyébe járok is. Nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Amen. Nem ül Jézus a trónon, várva, hogy majd lesz a hitednek egy megfelelő szintje, amikor megsegítsen. Ő veled van. Kinyitja a kezét, és kihúz a bajból. Amen. A maga idejével meg fog történni. A folytatásban azt mondja az Isten igéje, hogy mire a kislány felébredt, és ennek híre ment az egész környéken. Ez a fajta feltámadás egy újabb esély volt a szkeptikusoknak. Tehát nézzétek meg, Isten egy újabb esélyt ad nekik, hogy nem hitték, mégis megtörtént. Nem azt olvassuk, hogy kimegy Jézus, na gyerekek, lebőgtetek, hanem egyszerűen egy esélyt kapnak a megtérésre, megint a bátorítás légköre. Igaz? Szó sincs arra, hogy lekorholta van őket, hogy mit siratatok itt, meg mit mosolyogtatok meg. Na látjátok, nem kellett itt mondani semmit. Hát gondolom, még a gyerek kinyitották az ajtót, és a gyerek ott eszik, ugye, hogy agyarodnak enni, éppen a vacsoráját, reggelyét, ebédjét fogyasztotta el. Nem kellett itt mondani semmit. Taníts minket, mester! Esély lett számokra ez a fajta feltámadás. No, a mai üzenet címéről azt adta, mindenkiből az árad, amivel meg van telve. Nézzük meg, mi árad ki Jézusból. Mivel volt ő telve, és mivel lehetünk mi, akik az ő tanítványai vagyunk, szintén megtelve. Egyre bőségesebben. Ugye a Márk 5.30-ban azt olvassuk, hogy Jézus is azonnal észrevett, hogy erő árad ki belőle, mikor megérinti az asszony. Aztán a Máté 12.34-ben olvassuk, Máté 12.34, amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Tehát ugye a Biblia alapelv, hogy ami telve vagy, amivel telve vagy, az jön ki belőled, és amivel én telve vagyok, az jön ki belőlem a szituációban, a helyzetekben, és kész. Tehát ezt jó látni, tudni, mert ehhez képest tudunk változni, és azt mondjuk, drága Szent Szem, törzs be. Mikor ezt énekeljük, még jobban azt mondom, nyitott vagyok, Uram, és szükségben vagyok. Ó, drága Szent Szem, szükségem van, törzs be, oh, halleluja. Nem azért, mert sokszor elmondod, nem azért fog betölteni, de én csak a vágyat, a szívnek a szomjúságát szerettem volna inkább rámutatni erre. Először is kiárat Jézusból, tehát az erő, az a dynamis, vagyis erő megnyilvánulás, csodatévő erő, képesség, lehetőség, hatalom. Aztán mi árad még ki belőle? Új remény árad belőle. Ugye ezeknek az embereknek minden remény elveszett, ami emberileg lehetséges volt. Megavott, elveszett, kilátásánál vált, és egy új reményt hozott be az életükbe. Szóval 12 éve volt vérfolyásos asszony, azt mondja, aki mindenét ugye ráköltötte az orvosokra, és még rosszabb állapotba került, minden remény elveszett. Jézus egy új reménységet hozott be, ez árad belőle. Aztán mi jött még Jézusból ki? Bátorítás. Azt mondja az asszonynak, bízzál, azaz, bátorodjon fel a szíved. Aztán azt mondja Jairusnak, amikor kapja a hírt a Márk 5.36-ban, ne félj, azaz, ne rémülj meg. Csak higgy, azaz, bízz rám ezt az ügyet. Bízz rám magad is. Ezt jelenti, ezt mondja neki. Amikor kapja a rossz hírt, azt mondja Jézus, ne félj, hanem bízz rám magadat is, meg ezt az egész helyzetet. Ezzel bátorítja. Tehát a bátorítás árad belőle. És akkor itt van ugye Márk 5.33-ban van ugyanaz a kifejezés, mikor az asszony mondja, hogy megéget, ugyanaz a kifejezés, mert a rémület, tehát te rémülj meg. Aztán következő árat még Jézusból. Elfogadás, szeretet és felemelés. Azt mondja, leányom. Azt mondja az asszonynak, aki kiközösített volt, 12 éve küzdött a betegséget, titokban látogatja meg, megragadja, meggyógyul. Azt mondja, leányom. Az is, arra se adta méltónak magát, hogy Jézus megálljon és meggyógyítsa. És többet kapott. Felemeli Jézus. Azt mondja, a szabadulás. Ugye meggyógyult az asszony. Ki állat Jézusból a szabadulás. És még egy dolgot emelnék ki. A feltámadásnak az ereje. Ez pedig profétikus volt. Három feltámadás történet van a Bibliában, amit Jézus véghez vitt. Egyik a Jairus lánya, a másik a Naimi fiú, a harmadik pedig Lázár. Feltámadása, ugye egyik a halálosságból, a másik a koporsóból, a harmadik pedig a sírból. Tehát mind a háromnak erőteljes üzenete az, hogy Jézus Krisztusnak hatalma van a halottakat feltámasztani, és minden hívőnek reménysége a feltámadás reménysége, mert Jézusban benne van a feltámadásnak az ereje, és ha te benned a názad Jézus Krisztus él a Szentlélek által, akkor benned van a feltámadásnak a magja. Amen. Tehát amikor valaki hívő emberként költözik el ebből a világból, akkor ő benne bele van téve a feltámadásnak a magja a Szent Szellem által. És ezt fog kihajtani. Erre mondja Pál apostol, hogy olyan az, mint a búza gabonamag, amikor elvettetik, elhal, de abból nő ki az új. A hívő emberben be van téve Istennek ez az ereje. Mint hogy benne van a magban az újjá, a kihajtásnak a potenciálja az ereje. Amen. Igaz, így van. A mezőgazdászok azok nagyon vágják a témát. Lelkesen rajonganak, dicsőség az Úrnak. Tehát azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez a fajta lelkület legyen jellemző egyre inkább ránk. Tehát nem szeretném azt mondani, hogy nem vagy pontosan ilyen, akkor ú, de gáz, de ciki. Hanem azt mondom, hogy igenis Isten szemére szükségünk van mindannyiunknak, hogy erő áradjon ki belőlünk, hogy új remény áradjon belőlünk, hogy bátorítás áradjon belőlünk, hogy elfogadás, szeretet és felemelés áradjon belőlünk, és a feltámadásnak az ereje áradjon belőlünk. Amen. Ami Krisztus által be van plántálva a szívünkbe, szellemünkbe, engedjünk utat neki, és növekedjünk benne. Amen. Amen, amen, amen.